Köszönjük, Atyám, hogy Te elhívtál bennünket szolgálatra, és másfél évtizede felkentél bennünket arra, hogy hirdessük nagy bátorsággal az örömhírt, az evangéliumot, és áldások lehessünk mások számára. Köszönjük, Uram, a Te kegyelmedet, köszönjük a Te terveidet és céljaidat az életünkbe. Ezeket mi beteljesedettnek nevezzük a hit szavával, a Jézus nevében. Útjelzőket, útmutató oszlopokat rendelünk magunk mellé, és hálát adunk, Uram, hogy Te világítod meg azt az ösvényt, amelyen járnunk kell. Köszönjük, Uram, hogy szolgálhatunk téged. És hálát adunk, Uram, minden egyes új életért. Köszönjük, Uram, a gyülekezet növekedését létszámban, szellemben. Hálát adunk a nyitott szívekért, a halló fülekért, a látó szemekért. Az áldások teljességét árasztjuk ki a mai alkalom felett is, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, Úr Jézus, hogy Te itt vagy közöttünk, mert megígérted, hogy ha legalább ketten vagy hárman egybe gyülekezünk, akkor Te közöttünk leszel. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát, és hálát adunk, Uram, hogy az örömhír, az evangélium szabadon hirdettetik, szabadon terjed ezen a településen is, és a szívek megnyílnak az evangélium hallatán. A hazugságokat elvetik, az igazságot befogadják a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük a szellemi táplálékot, amit nekünk adtál. Hálát adunk, Uram, a hitért, ami tőled származik. És köszönjük, Uram, hogy a növekedésünk folytán hegyeket tudunk megmozgatni a hitünk által. Út akadályokat tudunk eltávolítani az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És hálát adunk, Atyám, hogy Te bennünket Krisztussal egyenlővé tettél. Téged illet, Uram, minden dicsőség menjen is földön. Megáldjuk Jézus nevében azokat is, akik ma nem tudtak eljönni. És hálát adunk, Uram, a Te kegyelmedért, akik a beteg ágyukon fekszenek, mert gondod van rájuk, hogy felemeld őket a Te dicsőségedre. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy Te egyenlő vagy Krisztussal. Halleluja! Köszönjük a szereteteteket! Mert anélkül a pásztor nem jutna semmire sem. Meg a támogatásotokat, jelenléteteket, mert így együtt, egységben alkotunk egy kis családot. Az Úr Jézus Krisztus családját. És sok ilyen családja van az Úr Jézus Krisztusnak. Halleluja! Köszönjük a Szent Szellemnek a munkálkodását, helyreállítás folyik bőrterületen, különösen fejbőr, vagy valakinek most nő a haja éppen, lábszárban, térdben, tehát izületekben szemben munkálkodik az Úr, és hiszük, hogy további ajándékok kapcsolódnak be a mai alkalom során. Talpban is megjelent a gyógyítókenet. Köszönöm, Uram, elveszem. Nagyon fontos nekünk elvenni, tehát birtokba venni, megragadni. Kérjük az Urat, hogy ossza be az időnket, mert a végén szeretnénk egy kis szeretett vendégségben részesíteni benneteket egy évforduló kapcsán. Folytassuk a megkezdett tanítás sorozatunkat a Jézus nevéről. A 9. rész következik, és a tanítás címe: Pozíciónk Krisztusban. Több esetben kérdezték Kenneth Hagent, hogy milyen módszerrel tanulmányozzák a Bibliát. És ő a következőt ajánlotta, hogy olvassák az Új Szövetséget, ezen belül az apostoli leveleket nagyobb hangsúllyal, mert a levelek a mai egyházhoz szólnak, Krisztus gyülekezeti testéhez szólnak, és a levelekből az derül ki, hogy a gyülekezet gyülekezeti test egyenlő Krisztussal. Krisztus a fej, a test pedig mi vagyunk újjászületett hívők. Továbbá, fókuszáljunk a Bibliában azokra a kifejezésekre, hogy Krisztusban, akiben, ő benne, ő általa, és körülbelül 140 esetben találhatók meg ezek a kifejezések, de nagyon egyszerű dolgunk van, mert az old imakönyvben szépen össze vannak foglalva ezek az imádságok, ott vannak az ige számok is, tehát igazából, ha valaki ebben el szeretne jobban mélyedni, akkor előveszi az imát, és ott vannak az ige számok is, és jobban tud búvárkodni ebben. Miután elmélyedtünk ezekben a kérdésekben, megtudhatjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, mik vagyunk Krisztusban, és mivel rendelkezünk Krisztusban. És hívőnként megérthetjük, hogy milyen pozícióba kerültünk az újjászületés által. A lényeg az, hogy mi Krisztusban vagyunk. Mert elfogadtuk Isten fiát, az Úr Jézust, a Szent Vélem megtisztított bennünket, igazzá tett bennünket, tiszta a menetlevelünk, és Krisztusban vagyunk. Ez a leglényegesebb dolog. Isten családjába bekerültünk azáltal, hogy elfogadtuk Isten fiát. Aztán az igék világossága megmutatja nekünk a jogi helyzetünket, helyünket Isten családjában, és Isten tervét a számunkra. Aztán minél jobban elmélyedünk Isten igéjében, annál jobban ráébredünk arra, hogy Isten mit állít rólunk az igében, ami nem kevesebb, mint hogy a nevének átruházásával hatalmazott fel bennünket, abból a célból, hogy mi az ő képviselői legyünk itt a Földön, mint Krisztus testének a tagjai. Még kevésbé tudatosult a keresztényekben, hogy kik vagyunk Krisztusban, mik vagyunk Krisztusban, és mi a pozíciónk. És a pozíciónk nem más, mint Krisztus társ örökösei vagyunk. A társ örökös azt jelenti, hogy ugyanaz jár, ugyanaz, ami Krisztusnak jár, az jár nekünk is, újjászületett hívőknek. És emellett pedig van egy küldetésünk, hogy az igazságot vigyük ki a világba, és ismertessük meg azokkal, akik még nem a világosságban járnak. Hogy van egy igaz út, van egy megoldás. A világ minden problémájára megoldás az újjászületés, az üdvösség. Mert Istennek minden dologra, minden gondra, minden problémára van megoldása. Az ember sokszor már ugye osztszoroz, gyököt von, és eljut odáig, hogy én ezt nem tudom megoldani. De Istennél van megoldás, higgyétek el. 2 Korintus 6-ban a 14-estől a 16-os versekig olvassuk el.
Ne legyetek hitetlenekkel fele másigában, mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel, és mi egyessége Krisztusnak Béliállal, vagy mi köze hívőnek hitetlenhez, vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal, mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta, bennük lakozom, és bennük tábort járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.
Amen.
Amen.
Ezt az ige sort abból a szemszögből vizsgáljuk meg, hogy a hívőket minek nevezi az írás? Igazságnak, világosságnak és gyülekezetnek. A hitetleneket minek nevezi? Igazságtalanságnak, sötétségnek, és Béliának nevezi, ami egy gonosz angyalt jelent. Az ige Krisztussal azonosítja a hívőket. Tehát nekünk ugyanaz a minősítésünk az Atya szemszögéből, mint Krisztusnak. Ugyan mi nem vagyunk istenek, de jogot kaptunk az isteni név Jézus nevének a használatára és az ő munkáinak a bevégzésére. Jézus felszólítása valahogy így hangzana a mai napon: használjátok az én nevemet, és legyetek a képviselőim. Jézus az Atya jobbján ül, mint a test, a gyülekezeti testnek a feje, mi pedig a földön vagyunk, mint a gyülekezeti test és annak a tagjai. És a gyülekezeti testbe az újjászületett keresztények tartoznak. Nem a névleges keresztények, akik azt hiszik, hogy keresztények. Az egy nagy megtévesztés. Azt hiszem, mindannyian voltunk ebben. Mindannyian voltunk ebben a cipőben. Kenyon következőket írja: amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor a távol levő Krisztus helyét foglaljuk el. Használjuk az ő tekintélyes nevét, hogy az akaratát, az ő tervét, az ő céljait megvalósítsuk itt a Földön. Tehát a név használatával mi beállunk Krisztus helyére. És ugyanazzal a hatalommal rendelkezünk, mint amivel ő szolgált a Földön. Amint ő van, a címünk következik, és ellapozunk az 1 János 4.17-hez. Itt is a versnek a második fele hangsúlyos a mai tanítás szempontjából.
Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
Mert amint ő van, mi is ugyanúgy vagyunk. Ez egy párhuzam. Azt kell megérteni, hogy ő most hogy van. És ahogy ő most van, úgy vagyunk mi is. A mai köszönésre visszautalnék, hogy egyenlők vagyunk Krisztussal. Amint Jézus van, úgy vagyunk mi is a földi létünkben. Ő pedig változatlanul ugyanaz, írja a zsidó 13.8-as. Olvassuk el ezt is, mert régen jártunk ezen a részen. Zsidó 13.8.
Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
Amen.
Amen.
Ha valaki netán azt mondaná neked, hogy Jézus ma már nem gyógyít, akkor ezzel az igével visszalőhetsz. Mert azért az emberek azt tudják, hogy Jézus gyógyított a földi szolgálata során. Csak mivel nem látják, vagy nem olyan közegben mozognak, ahol megnyilvánulnának a Szent Szellemnek az ajándékai, ezért kételkednek abban, hogy az Úr ma is gyógyít-e. Márpedig tudjuk, hogy Jézus nagyon sok beteget meggyógyított, akik hozzámentek, akiket hozzávittek, megkönyörült betegeken, és mit tett? Meggyógyította őket. Két verset írtam fel erről a könyörületességről. Az egyik a Máté 9.36-ban van.
Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.
Hát amikor különböző problémái vannak az embernek, legyen az anyagi természetű, vagy egészségügyi vonatkozású, akkor az emberek el vannak gyötörve, hogyha ez hosszú távon éri őket. De Jézus könyörületességre indult, és segített rajtuk. Másik versünk a Márk 1.41-ben található.
Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinti őt, és mondanéki: akarom, tisztulj meg!
Ez ugye a leprás esete, aki Jézushoz ment, mert tudta, hogy Jézusnak megvan a képessége, hogy őt meg tudja gyógyítani ebből a kezelhetetlen betegségből, és nem csak kezelhetetlen, hanem halálos betegségből, csak azt nem tudta, hogy akarja-e. Mert az előtte levő versben azt mondja, hogy ha akarod, megtisztíthatsz, azaz meggyógyíthatsz. De Jézus határozottan kifejezte, hogy akarom. Tehát Isten akarata ebben az ige részben nagyon-nagyon világosan látható. Akarom, gyógyulj meg! ajánlom a szíves figyelmetekben, hogyha időtök van, vagy ha lefeküdtetek és a relék nem húznak be azonnal, akkor gondolkodjatok el azon, hogy ahogy ő van, úgy vagyunk mi is a világon. Jézusnak van-e valamilyen problémája most? Semmilyen. Nem beteg, nem allergiás, nem náthás. Mi is ugyanúgy vagyunk itt e világon, ezt mondja az ige. Szeretnék rávilágítani erre a könyörületesség szóra. A megkönyörülő azt jelenti a görögben, hogy szánalmat érez, sajnál, megkönyörül, részvétet érez, illetve irgalmasságot nyer, és könyörületben részesül. Ez ennek a szónak az értelme. Tehát Jézus számtalan esetben könyörületes volt a meggyötört beteg emberekhez, és könyörületességre indult, amikor kérték, hogy gyógyítsa meg őket, és segítse rajtuk. Egy érdekes esetről szeretnék beszámolni. John G. Lake az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején szolgált, Dél-Afrikába ment, és Isten kegyelméből 5 év alatt 500 gyülekezet jött létre a szolgálat alatt. Apostoli elhívása volt egyébként, és azt tudni kell, hogy az apostoli köpönyekben van benne a gyülekezet alapításnak a képessége. Tehát az úgy nem fog működni, hogyha valaki a pásztorok közül önállósítja magát, és majd én is létrehozok valamit, mert csak az apostoli köpönyekben, az apostoli kenetben van benne a gyülekezet alapításnak a képessége. Miközben ott szolgált, az egyik kormány tisztviselő felesége rákos lett, és a végső stádiumában volt már. Ez a férj hallott arról, hogy a John G. Lake tanított a hitből való gyógyulásról, és elhívta őt imádkozni a feleségéhez. A feleség szedett ilyen kábító hatású gyógyszereket fájdalmak ellen, de azt mondta, hogy ő ezt abba hagyja, és megáll hitben. Erre a pásztor azt mondta, hogy ha neked ebben van a hited, mi ebben támogatni fogunk. Melléd állunk hitben, és imádkozunk. És valóban egy 24 órás ima láncot szerveztek, az ágyánál, a szobájában váltották egymást. Hát a feleség állapota nem volt valami túl rózsás, aludni is csak úgy tudott, amikor az imától álomba zuhant. Aztán egyik alkalommal a pásztor elment haza átöltözni, és ahogy jött vissza, már a második háztömbnél hallotta, hogy sikoltozik ez az asszony a fájdalmaktól és a halálcsaját vívja. Elkezdett futni, és futás közben észrevette, hogy Isten könyörülete és az együttérzés kerítette a hatalmába őt. Berohant a szobába, azt a kis cérnavékony asszonykát a karjaiba vette, és zogogott az együttérzéstől. Közben az asszony meg meggyógyult. Tökéletesen meggyógyult a rák utolsó stádiumában. Tehát nem véletlenül olvastunk olyan igéket, amiben Jézus könyörületessége tűnik ki. Na most, ha mi Jézus képviselői vagyunk a Földön, akkor a könyörületességnek épp úgy kell hatni és működni, mint az ő idejében. Kenneth Hagin hasonlókat tapasztalt. Észrevette, amikor át tudta adni magát Isten szellemének, és hagyta, hogy Jézus könyörületessége feltörjön benne, és kiáradjon belőle, akkor mindig nagyobb gyógyulások történtek, mint általában. Jézus nekünk adta a nevét, a hatalmát, és a könyörületes szívet. Olvassuk el a Kolosse 3.12-t.
Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, A könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.
Amen. Tehát sok mindent fel kell nekünk öltözni, a múlt héten a szellemi fegyverzetről beszéltünk, itt pedig kimondottan mondja, hogy a könyörületes szívet is öltözzük fel. És közben lapozzunk el a Filippi 2:1-hez, ott is erre utal az írás. A könyörületesség jelenti a szánalmat, a részvétet, a könyörületet. Filippi 2:1.
Ha annak okáért helye van Krisztusban a bátorításnak, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a szellemben való közösségnek, ha helye van az irgalmasságnak és könyörületességnek.
Amen. Tehát Krisztusban helye van a könyörületességnek. Erről még nem sokat hallottunk, ugye? Következő alcímünk, Jézus helyébe lépve. Kenyon azt írja, úgy kell elfoglalnunk Jézus helyét, és úgy kell használni a nevét, mintha ő itt lenne. Tudjátok, a kisgyerekek a játszótéren vannak, és egy kicsit összekapnak, és tudják, hogy az apukájuk ott ül a padon, és oda szaladnak hozzá, akkor mindjárt sokkal bátrabbak. Netán még be is viszik a játszótérre őket. Sokkal bátrabbak. Tehát nekünk is úgy kell szolgálnunk, úgy kell cselekednünk, mintha Jézus itt lenne velünk. De helyette most mi cselekszünk? Az ő parancsára végezzük el a feladatukat. Ugyanazt a hatalmat adta nekünk, mint amilyennel ő rendelkezett. Tehát semmivel sem vagyunk kisebbek. És még egyszer visszautalok a mai köszöntésre, hogy egyenlők vagyunk Krisztussal. A hívő Krisztusban elfoglalt helyzete ugyanazt a minősítést biztosítja számára, mint amit Krisztus élvezett a Földön az Atyával való kapcsolatban. Tehát ugyanúgy viszonyul az Atya Krisztushoz, mint a Krisztusban levőkhöz. Mert egynek tekint az elvégzett munka által, a megváltás által és a Szentvér tisztító ereje által. Tehát bennünket az Atya a Szentvéren keresztül lát. És ezért lát bennünket tisztának. Engedd, hogy ezek a bibliai tények beívódjanak a szívedbe. Mert ezek nagy igazságok, és felszabadítják a hitedet. János evangélium 17:23-as a következő igénk. Ebből megtudjuk, hogy az Atya mennyire szeret bennünket. János 17:23.
Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
Amen.
Amen.
Tehát az Atya épp úgy szeret bennünket, mint ahogy Jézus szerette. Bennünket Krisztusban fiává fogadott. Minden ember Isten teremtménye. De amikor elfogadja Jézust élete urának, onnantól kezdve Isten gyermekévé válik. Tehát mi is egy ideig Isten teremtményei voltunk, dicsőség Istennek, most meg Isten gyermekei vagyunk. Kettő között van különbség. Mi Isten igazságává tétettünk Krisztusban, és ezt a Szentvér végezte el. Igaznak születtünk Krisztusban. Azaz, megigazultunk. És igaznak lenni azt jelenti, hogy rendezett a viszonyunk az Atyával. 2 Korintus 5:21. Ez egy ige a megigazulással kapcsolatban.
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk ő benne.
Amen.
Amen.
A Szentvér tisztító ereje által. Van még több ige is, ami ezt a megigazulást kifejti. Lapozzunk vissza a János 15-höz, és itt két verset fogunk tekinteni. Először az ötös verset nézzük. Tehát János 15:5.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
És a 8-as verset folytatólag.
Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványai.
Amen.
Amen.
Ebből a két versből megtudjuk, és ha kinézünk itt a kertben levő fákra, megtudjuk azt, hogy a törzs és az ágak ugyanazt a fát alkotják. Az egy egység. Ott van egy körtefa. A gyümölcs a tő életéből fakad, de az ágakon nő. Tehát a kettőnek szerves kapcsolatban kell lenni ahhoz, hogy legyen termés. Nekünk Krisztus munkájában kell gyümölcsöt teremnünk, mégpedig jót és sokat. Ehhez jogunk van használni Jézus nevét, és ez az atyát meg fogja dicsőíteni. Kenyon a következőket írja. A Jézus nevének korlátlan használati joga arról a túláradó bizalomról árulkodik, amelyet az atya a gyülekezeti test iránt táplál. Tehát ő bizalommal adta oda az Úr Jézus nevét. Ő szeret bennünket. Kezünkbe adta a fegyvert, az ellenszert a senki házi ellen. És a múlt héten ugye volt arról szó, hogy a fegyverzetben van egy öv. Az öv pedig arra szolgált, és ma is arra szolgál, akik fegyveres testületnek a tagjai, hogy az övre vannak felfűzve a különböző kézi fegyverek. Régen a kard, ma a pisztoly, gumibot, gázspré. Tehát ezek az eszközök fel vannak egy övre fűzve, hogy elérhető távolságba legyen. Tehát nekünk is a Jézus neve, az a szellemi fegyverzetünkhöz tartozik, kéz közelben van, bármikor elővehetjük, és csihi-puhi, szúr-szúr, döv-döv. Mai tanításunk eddig ért, de a gyógyulással kapcsolatosan még folytatom pár gondolattal. Adott az Úr kiegészítést, és az 1 Péter 5-ösben 8-as, 9-est olvassuk el ismét. Az ellenállással kapcsolatban egészült ki az üzenet, hogy álljatok ellen, milyen módon tegyük ezt. 1 Péter 5, 8, 9.
Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
Ezek tesztek és próbák egy más fordítás szerint. Tehát itt nem betegségre kell gondolni. Ennek az üzenetnek a lényege az, hogy légy éber, örködj, szállj szembe az ellenséggel, és állj ellen neki. Ugyanezt megtaláljuk a Jakab 4:7-ben is, hogy álljatok ellen az ördögnek. Azaz szállj szembe, és harcolj az ige kardjával. Ki tud ellenállni? Aki engedelmesen aláveti magát Istennek. Mert itt kezdődik a Jakab 4:7, hogy vessétek alá magatokat Istennek. Engedelmeskedjetek Istennek. Ez a Jakab 4:7. Kérdésem az, hogy ellen tud-e állni, illetve Jézust látja-e az illetőben, az ördög, amikor próbál ellenállni, aki nem egyformán beszél. Gyülekezetben az igéről beszél, a 7-6 másik napján pedig ellentétesen beszél. Mit gondoltok, hogy ő ellen tud állni? Hát 100%-ban biztos, hogy nem, minden esetre kisebb mértékben, vagy egyáltalán nem. Aki mondjuk önző. Ez pont az agapé szeretetnek az ellentéte. Vagy pedig a mai szabad szexualitást tekintve az Istennek nincs a tetszésére. Azt hiszem, ezzel egyetértünk, és nem akarok most ebben mélyebben belemenni, de nem az ige szerint cselekszik. Nem Isten elvárása szerint él. Akkor ő milyen mértékben tud ellenállni, ha nincs az igében? Vagy aki a házastársát ok nélkül rendszeresen, folyamatosan visszautasítja. Hát az ige nem ezt mondja. És sorolhatnánk ezt a sort végtelenségig, egész az ország határig, mert rengeteg van ebből. De most nem ez a cél, csak arra rávilágítani, hogy ha mi nem az igében vagyunk, akkor az ellenállásunk mértékét az csökkenti. Erre szeretnék rávilágítani. Aztán felhozta az Úr azt az igét, hogy a nyakasak összetörnek gyógyíthatatlanul. Példabeszédekben van. A nyakas az megint nem egy engedelmes változat. Mert a saját útját akarja járni. A saját elképzelését, a saját elgondolását. Hogy én akkor is így teszem. Sokáig nem értettem, hogy a katonaságnál ez a sok szivatás miért van. Amit ugye az emberek szivatásnak véltek. De aztán idővel az ige tükréből rájöttem, hogy az engedelmességre próbálják tanítani a legényeket. Hogy amit mondanak, gondolkodás nélkül megtegyék. Egy válasz lehet, igen, értettem, megyek és végrehajtom. Az 1 Péter 5.8-ban olvastuk, hogy szerte jár, keresve kit elnyeljen. Tehát itt nem egyszeri esetről van szó, hogy egyszer körülnéz az ellenség, és utána elül. Hanem ez egy folyamat. Na most, hogyha ő folyamatosan keresi, hogy kit nyelhet el, akkor nekünk folyamatosan kell ellenállnunk. Ebből kaptam világosságot, és az a lényeg, hogy nekünk nem elég egyszer a reggeli imában elmondani, hogy ellenállok ennek annak a tünetnek. És erre magunkat is kell, hogy figyelmeztessük otthon. És ugyanez a helyzet szerintem minden keresztényel, hogy egyszer elmondja a reggeli imájában, ellenállok a tüdőlötyögésnek és a májhápogásnak, és kész. De nem lenne szabad itt befejezni. Ugyanis amikor a tünet jelentkezik, szúr, hasogat, bök, vagy előjön a gondolatában, akkor megint ellen kéne állni. Vagy a Szent Szellem indítja arra, akkor megint. És hogy tudunk ellenállni? Hát az ige kardjával. Nekünk a fegyver a szánkban van. Tehát egyszerűen azt mondom, hogy Jézus nevében ellenállok ennek és ennek a fájdalomnak. Ellenállok ennek a tünetnek, nem fogadom el, visszautasítom. Ez nem az enyém. A probléma nem az imáink megválaszolásával van, hanem főképpen az átvétellel. És tudom, hogy a postán ez hogy megy. Amikor valaki nincs otthon és kap egy ajánlott levelet, vagy egy tértévővényes levelet, akkor hagynak egy értesítőt, és be kell menni érte a postára. Most nekem ez természetes volt, hogy hát ha nincs otthon, akkor bemegy, és akkor ott szépen átveszi, ami neki érkezett. De vannak olyan emberek, személyesen ismerek ilyeneket, bemennek, megkérdezik, hogy miük van, ezt nem veszem át, ez felszólítás, vagy bírság, vagy bírósági, akármi, ezt nem veszem át, ezt átveszem, kin múlik a kézbesítés, az átvétel. A címzetten. Ugyanez a helyzet az ima válasznak az átvételével is. Tehát az ellenállás is egy folyamat. Folyamatosan ellen kell állni. Lehet, hogy naponta 50-szer ellen kell állnod. És ezt ki kell mondanod. Az ige kardját oda kell suhintani. Hát egyrészt a szívedbe beépül, másrészt pedig, hogy tudomásul vegye a senki házi. Hogy neki itt nincs keresnivalója. A szerte jár azt jelenti, hogy járkál, sétál. Ez egy folyamat. A keres pedig a görögben azt jelenti, hogy felkeres, meglátogat, kutat, két nyelven el, ugye? Vágyakozik, mire? Hogy bekebelezzen. Ezek a jelentései vannak a görögben. Egy példával szeretném szemléltetni ezt az ellenállást. Hogyha itt a határban jön az ellenség, csinál egy lövészárkot, beveszi magát, és az itteni hadsereg, a helyi hadsereg kivonul, és azt mondja, hogy Jézus nevében ellenállunk nektek, és hazajönnek. Mi fog történni? Hát legfeljebb még közelebb jön az ellenség. Mert ezt az ellenállást folyamatosan kell addig tenni, amíg fel nem morzsolódik az ellenség. Vagy el nem iszkol az ellenség. Ugye így érthető, hogy az ellenállás egy folyamat. Nem egy napi egyszeri eset. Az kevés. Tehát minden egyes esetben, amikor valami emlékeztet arra, hogy a támadás közeledik, akkor elő kell venni a kétélű fegyvert, és ellen kell állni. Te is mondhatod azt, hogy meg van írva, és előveszed a megfelelő ígét hozzá. Nem csak fejbőrre, hanem egyébként bőr panaszokra is van kenet. Akkor imádkozzunk úgy, ahogy a múltkor. Felgerjesztjük a szellemet, mielőtt kézrátétellel imádkoznánk, és beleszőjük az imánkba az egyéb imakéréseket. Kezünket tesszük rátok, és a hitünket kiárasztjuk a szabadulásotok fölött. Jézus nevében használd ki annak az előnyét, hogy egyenlő vagy Krisztussal, és ezzel a hatalommal lép a tettek mezejére. Használd ki annak az előnyét, hogy Krisztussal egyenlő vagy a Jézus nevében, és ennek megfelelően ezzel a bátorsággal lép a tettek mezejére. Egyenlő vagy Krisztussal, és ennek a tudatában végezd a munkádat, a szolgálatodat a Jézus nevében. Tudatosítsd, hogy Krisztussal egyenlő vagy, és ennek a szellemében végezd a munkádat, a ránk bízott feladatokat, és töltsd be az elhívásodat a Jézus nevében. Mivel Krisztussal egyenlő vagy, ezzel a bátorsággal léphetettek mezejére a Jézus Krisztus szent nevében. Mivel Krisztussal egyenlő vagy, ezért ennek a tudatában lépj a tettek mezejére, és használd a Jézus nevét, a Jézus nevében, és élj győztes életet. Mivel egyenlő vagy Krisztussal, ennek a tudatában, ezzel a bátorsággal lépj a tettek mezejére, és az Úr egyengetni fogja a te utadat és a te lépteidet a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket tesszük a hozott kelmékre és szövetekre. Kiárasztjuk Isten csodálatos kenetét, a szent erőt. Áradykenet, áradykenet, áradykenet. És hiszük, Uram, hogy a te ígéd alapján a mai napon is a kenet raktározódik a szövetekbe. Eljut az otthonokba, és amikor hittel a beteg testekhez érintik a kenet, kilép, kiárad a szövetekből, belép a testbe, kitakarítja a hazugságokat, a hazug tüneteket, az elváltozásokat, szabadulás és gyógyulás követi a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett teljes munkát. Hálát adunk a szent véráldozatodért. Köszönjük, hogy te helyettünk és értünk voltál a kereszten. A Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség a tiéd. Hálát adunk a megtört testedért, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te elhordoztad a bűnt, és így az ítélet következménye az átok nem bennünket sújt, hanem a pokol sújtja a Jézus nevében. Köszönjük, Szent Szellem, a folyamatosan áradó kenetet, a megőrző és a helyreállító őrjáratot a testünk határain, a Jézus Krisztus szent nevében. És amint te vagy, úgy vagyunk mi is e világon. Olyan békességben és olyan szent egészségben, a Jézus nevében. Amen. A combban jelent meg a gyógyító kenet, tér fölötti részen. A vasárnapi pesti tanításból szeretnék egy összefoglalót átadni. Az ismeret hiánya kettes rész volt, és előjárunk foglalkozik a gyász kérdésével. Nem szabad a szívünkbe engedni a gyásznak a mélységes gondolatait, és a gyásznak a szellemét, mert akkor az már egy démon, aki elnyomja az embert. Tehát nem arról van szó, hogy nem lehet gyászolni, de nem szabad átesni a túloldalra, mert az ellenségnek akkor ajtót nyit az ember. Tehát odáig nem szabad eljutni, hogy a gyász szelleme leuralja valakit. És erre is van sajnos példa. A hiányt nem könnyű elviselni, de annak helyére az Úr közössége lép. Tehát aki az Úrban van, annak egy pótlást fog adni az Úr. Egy Hégen könyvet éppen most olvasok. Egy pásztor hazaköltözött az Úrhoz elég korán, és a felesége, hát egyrészt ugye egy kicsit kétségbe volt esve, hogy most mi lesz nélküle. Ugye általában az a kérdés merül fel, hogy most egyedül mit fogok tudni csinálni, mi lesz nélküle. Aztán jöttek azok a szolgálótársak, akik ismerték a férjét, vagy a szolgálótából növekedtek ki, és jaj, veszékeltek egyfolytában, hogy mi lesz veled, mi lesz nélküle. És ez annyira lehúzta, hogy a depresszió határán volt, és egyszer Hégennék utaztak arra, és benéztek hozzá, és hát látták, hogy milyen síralmas állapotban van, meg akkor is folyamatosan jöttek a siránkozó pásztorok. És elővette az igét, és mutatta a feleségnek, hogy legjobb helyen van, az Úrnál van, itt betöltötte a szolgálatát, milyen áldás volt a test számára, és ez teljesen felemelte. Mosolyult, a hit kiült az arcára, mert ugye mosoly jele a hit. De aztán, ahogy elmentek, megint jöttek a siránkozó pásztorok, és megint lecuttyant. És utána ő kérte meg azt, hogy tölthetne-e a Hégenéknél egy kis időt, és megint ugye feljött. De aztán ott is megtalálták, és megint jöttek, és megint zuhanás. Mert a negatívumot táplálták belé ebbe az özvegyasszonyba, mert nemhogy bátorították volna. Tehát az nem bátorítás, hogy jaj, most mit csinálsz nélküle, mit kezdesz a férjed nélkül, ez nem bátorítás. Utána az asszony is megértette, hogy bezárta az ajtót azok előtt, nem fogadott több siránkozó pásztort. És akkor tényleg szépen feljött. El kell küldeni azokat, akik megrontják az olajat. Megrontják a kenetet. Akik olyan negatív szellemiséggel jönnek, vagy csak kíváncsiságból, vagy kémkedésből, vagy bármi más helytelen indítékkal, mert hogyha az olaj úgymond megbüdösödik, akkor nem tud munkálkodni a Szent Szellem, nincsenek ajándékok, nem tud működni, mert az ajándékok szeretet által működnek. Ilyenkor a pásztor a gyülekezet érdekét nézi, és mondhatja azt, hogy köszönjük szépen, egyelőre menj a szabadságra. Márk 11:24-et olvassuk el, mert ebben van egy érdekes szó.
Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, Higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Egy másik fordításban az van, hogy megnyertétek, megkaptátok, ugyanazt jelenti végül is. A görögben itt az a szó áll, hogy lambanó. Nincs különösebb jelentése, de a magyar értelme sokkal fontosabb. El kell venni. Na most az, aki bemegy a postára és válogat a leveleiben, hogy egyiket átveszem, a másikat nem veszem át, az igazából nem helyes. És hogy a keresztények is válogatnak, hogy ezt most csak X szolgálón keresztül veszem el az áldást, a másikon nem, meg ahhoz nem megyek, akkor ez már személyi válogatás. Hát nem a szolgálóra kellene tekinteni, hanem hogy Isten meg szeretne áldani engem valamilyen csatornán keresztül. Tehát a lényeg az, hogy a megnyertétek, vagy megkaptátok, az el kell venni, azt jelenti a görögben. A szellemi növekedés közben megtanuljuk használni a hitünket, és ez egy egymásra épülő sorozat. Elváró hit, elfogadás, elvétel. És itt, ebben az esetben mindig a most hitről beszélünk. A jelen hitről. Ugyanis itt jött egy nagyon világosság, hogy Isten a folyamatos jelenben van. Mert a szellemi világban nincs tér és idő. Isten nem érti azt, hogy majd én megkapom a jövő héten, meg majd egy hónap múlva, meg talán majd egy év múlva meg lesz nekem. Ugyanis a közös nevező Isten és a mi hitünk között a most hit. Úgy most, ebben a pillanatban. Ha te eszperantó nyelven kérnél tőlem valamit, vagy kukutyi nyelven kérnél tőlem valamit, hiába van a birtokomban, nem tudom, hogy mit kérsz, és nem tudom odaadni. Hogyha mi nem a most és a jelen hitben élünk, imádkozunk és elfogadunk, akkor nem vagyunk azonos frekvencián Istennel, aki mindig a folytonos jelenben van. A hitünket ezért a jelenben kell használni. Hogy az ima végén kijelentem, hogy ez most megvan nekem. Függetlenül, hogy látom vagy nem látom. Akkor kell hinned, hogy megkaptad, amikor imádkozol. Ez a most hit. A köztes időben, ami azt jelenti, hogy az ima és a valóságban jövetel között pedig háladásban kell járnunk, nem látásban, hanem hitben, mert az érzékszerveink félre vezethetnek bennünket. Tehát a lényeg az, hogy mivel Isten a folyamatos jelenben van, ezért nekünk a hitünket a most hitben kell működtetni. És itt sok keresztény eltéveszti, hogy imádkozik, és hát jó, majd meg lesz nekem. De az ima végén úgy kellene felállni, hogy ez megvan nekem. Úgy kellene az ajtón itt kimenni, hogy ez megvan nekem. Hogyha valamiért imádkoztunk közösen, és volt ugye ima kérésetek. Ez most megvan. Mert akkor vagyok Istennel azonos időzónában. Na, ez egy jó szó. A világ problémáira a megoldás az újjászületés. És amit mi szellemiekben nyerünk, tanulunk, épülünk, ezzel meg tudjuk oltalmazni a családunkat. És ki tudunk nyúlni az elveszettek felé. Mert a világosságunk egyre növekszik, egészen a teljes délig, ahogy mondja az írás, az ige. Ennyi lett volna az összefoglaló. Tehát még egyszer szeretnék rá világítani a jelen hitre, a most hitre, hogy Isten a folytonos jelenben van. Nála nincs múlt, nincs jövő. Ő van. Ószövetségi részben olvassuk, hogy én vagyok a vagyok. Tehát a vagyok azt jelenti, hogy most. És amikor ezt megértjük, hogy ő a folytonos jelenben van, akkor nekünk is a jelen időben kell a hitünket használni. Más néven a most hitünket kell használni. Ennek a megértése nagy segítség ám. És mindjárt jobban fognak működni az imák. Nem csak működni, hanem ugye a megválaszolás, illetve az elvétel. Ez fontos. átvenni, tudni. Ne legyen akadálya a gyógyulás átvételének. Ha egy motor, egy jármű kevesebb üzemanyagot kap, akkor lassabban megy, vagy rángat.
Halleluja!
Én egy igét kaptam, egy rövid hálaadást mondok, Balatonföldváron, egy evangelizációs alkalom, amikor a felkenetést kaptuk, 1998. június 12-e lehetett, ha jól emlékszem, szombati napon, és a következő héten átvettem a szántori gyülekezetet, ami februárban indult. Úgyhogy itt az ideje hálát adni az Úrnak. Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönjük neked az elhívást. Köszönjük, Uram, hogy engedelmes szívvel áldottál meg bennünket. És hálát adok, Uram, a családomért, aki támogat ebben, és a gyülekezet, aki támogat ebben. Köszönjük, Uram, a szolgálatra való elhívást, a felkenetést, a talentumokat, és azon igyekszünk, hogy ez mind jobban tudjuk kamatoztatni, hogy áldássá válhassunk a szentek felé, a világ felé, a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Te ígédet, amely azt mondja, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai. Amen. Ez az ige kiugrott annak idején, és most az Úr emlékeztetett rá, hogy veletek is megosszam. Úgyhogy ennyi a története. És 2001-ben az Úr ide hívott. Ez az, amit az Úr nekem mutatott, és ez az, ami meg is maradt. Ez a stabil hely. Az ember ezt tudja a szívében, hogy hova szól az elhívása, és hálát adunk az Úrnak, hogy ez, hogy mondjam, előremutató. És hát most pedig ugye, ami újabban előre jött, ez pedig ugye az írásnak a talentum, az írásnak a szolgálata. Nem csak könyv alakban, hanem az interneten is. Köszönjük az Úrnak ezt. Most pedig szeretnénk vendégül látni.
Szeretnék a szeretett vendégség megkezdődne. Szeretnék egy vallomást felolvasni nektek. Tenger Szilárd a neve, és én most 4 verszakot fogok nektek elmondani. Hát, hogy mennyire sikerül, nem tudom, mert most kaptam a papírt a kezembe mai napon, mert a tündigét kértem fel erre, hogy vadásszon. Tehát Tenger Szilárd, vallomás. Amikor egykor igent mondtam, az Úr nékem egy ajtót mutatott, mely mögött öröm és szenvedés, élet és halál bőségesen aratott. Amikor egykor igent mondtam, tudtam, soha nem lesz visszaút, se ingatag, megroskadt szívűség, mely egykori gyávaságomban visszahúz. Amikor egykor igent mondtam, éreztem lángodat nyújtott felém, megbízva a lehetetlen dologgal, hogy én vezessen a tű fokán át a tevét. Amikor egykor igent mondtam, tudtad, síró arcok fognak keresni, és olyan megtört lelkű emberek, kik már évek óta nem tudnak nevetni.
Most lángodat adtad nékem egykoron, én nem értem, miért pont nekem. Nem vagyok sem Illés, sem Mózes, én nem állhatok fent a szent hegyen. Te mégis engem hívtál egy hajnalon, azt mondtad, ember halásszát teszlek. Kezedbe adom az én örök lámpásomat, mint ahogy régmúlt pásztorainak is tettem. Kezemben most a te lámpásod, szívemben az örök élettana, most már én mondom, szegényeim, térjetek meg, és gyorsan gyertek haza. Lámpásomat, Uram, tőled kaptam, de ha egykorom kialszik a lángom, te a csillagoddal is örködj felettem, s én léted halott uraimban is állom.
Köszönjük szépen.
Nagyon szép volt, igen. Megkapszoljuk,
megható.
Aranyosak voltatok, hogy elég.
És köszönjük az Úrnak a szolgálatot, köszönjük,
ez a mi nyájunk, hogy velünk
bíbelődtetek meg, sok mindenen átvezettetek, és az úrtatok, és az igazság ösvényére terelgettetek bennünket.
Köszönjük. Mi is köszönjük a hűségeteket, és
szeretetek. Csak együttműködve lehet előre haladni.
Hát igen.
Ha ti nem vagytok, akkor ez a szolgálat sincs, és nem itt vagyunk, hanem való máshol.
Jó és szép, hogy szép kis nyájunk van, és örülök, hogy mindenki megérti. és mindenki ezen az úton próbál, mert akik itt vagyunk, azok mind keresik az igazság ösvényét.
Hálát adunk az Úrnak, hogy 15 éve szolgálhatjuk őt, és egy kis szerény szeretett vendégségre hívunk benneteket, a Boci Süti, a Boci Barna. Szeretünk benneteket!